Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért, a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A víziközműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastag veretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténet értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel. Hívják fel a figyelmet.
Az időjárásról.
Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Völgy homályán fák hűsében kert megett, zengalantos hévszarami éneket, zenka gyúl a rózsa hajnal keleten, a nyugodni bért megéj a nap megyen. Szép tavasszal nyár hevén hűsőszön át, pengeti a szerelemnek hívdalát, s édes díj a zengzetének a leány, a kacsingat által a kert ajtaján. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó ki a túlszoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. Tudod, én nem vagyok idegen, amilyen odakint, olyan ideben. Jö a tél és megnyíl a kert és ragad, kebelére a leány más boldogat. A csalódott megy ki elén, s hallgat a dallantja néma idegén. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, állandó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim készítették önöknek, mondom, mivel készültek. Vendégünk lesz Hajdú B. István sportkommentátor, akitől megkérdezzük, mi a legfőbb szakmai vágya.
Nagyon szeretnék egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni.
Aztán ellátogatunk egy közösségi kertbe, amely a szegedi panelok között ad friss zöldséget a környéken élőknek. Kinyó Pál koordinátor kalózol bennünket.
Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
Végül egy filozófiai tézist feldolgozó színházi darab kulisszái mögé pillantunk be. Árvai Natália rendező és Csízik Boglárka a darab egyik szereplője lesz a vendégünk.
Szerveztünk egy ilyen kis workshopot, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A magyar foci válogatott meccsei ma már elképzelhetetlenek Hajdú B. István hangja nélkül, de az ismert sportkommentátor a focin kívül természetesen mást is közvetít. Volt, hogy szépségversenyt vezetett, és egyszer még egy cementgyár avatásának levezénylésére is felkérték, el is vállalta. És van-e még szakmai vágya? Hajdú B. István sportriporterrel, Rádai László szegedi kommunikációszakos egyetemista az egyik tanítványon beszélgetett.
Mikor és hogyan kerültél így a szakmába?
1990-ben, amikor én kötelező sorkatonai szolgálatot követően a jogi egyetemen elkezdtem a tanulmányaimat, és 1990. szeptemberében volt az első felvétel, tehát 90 nyarán olvastam egy hirdetést, szerettem sportriporter lenni? Ha igen, jelentkezzen itt és itt. Az volt az akkor sportriporter stúdió, ma már Komlósi Oktatási Stúdió. Oda jelentkeztem, ott elvégeztem azt az iskolát, 2004 fél év volt, és Kovácsi László, aki annak az iskolának a vezető tanára volt, egyébként a Telesport felelős szerkesztője, hatod magammal, ő hívott be a tévébe, hogy egy kis sertepert élni, ha van kedvem, akkor menjünk be. Olyan nevekkel, mint Subakata, Várhegyi Feri, Borbély Zoli, Kiskinga és Faragó Ricsi. Így kezdődött az egész.
Szerinted mit tesz egy sportkommentátort egyedivé, szórakoztatóvá és élvezhetővé?
Nyilvánvalóan vannak olyan kritériumok, amik mindenkitől elvárhatóak. A szabályismeret, a sporták szeretete, az élményanyag megosztása, a felkészültség, és ezen kívül nyilván a saját egyéniségét nem is tudja eltitkolni az ember, illetve meg is tudja mutatni, mondjuk egy futball közvetítésben, ami szünettel, hosszabbítás együtt 2 óra. Abban a 2 órában mindig megjelenik, hogy valaki ironikus, felháborodott, mennyire szakmai, és aztán az meg egy más kérdés, hogy erre vevő-e a közönség, tehát, hogy valakinek ez tetszik, valakinek az tetszik. Ez nem olyan, mint a 100 méteres síkfutás, aki a leggyorsabban befut, az a bajnok. Ez egy szubjektív dolog.
És bár mondtad, hogy mindenkinek megvan az egyedi tulajdonsága, neked ez a humor lenne, és rengeteg ikonikus sort hallottunk már tőled, de honnan jönnek ezek az ihletek?
Ezt a pillanat adja. Tehát olyan nem nagyon volt, hogy az ember kitalál, hogy na most mondok valami szelleme, ha kitalálod, nem fog megtörténni. Tehát mondok egy példát, a 2016-os EB-n Juhász Roland és Németh Krisztián egy csapatban játszott. És arra gondoltam, milyen jó lenne, ha hátradná a csatár labdát a hátvédnek, és azt mondanám, hogy Németh Juhász. Mert ez jól hangzik. De nem történt ilyen, vagy ha történt, ott abban a pillanatban elfelejtettem. Ki kell, hogy hozza az emberből, merje kimondani azt, amit gondol, nyilvánvalóan annak a szalonképes változatát, nem pedig a trágárt, valahogy néha venni kell egy levegőt, mert én is ugyanazt mondanám, mint a tévé előtt otthon, vagy egy kocsmában egy szurkoló, de mégsem tehetem, mert mikrofon van az orrom előtt.
Nyilván a foci itt nagy központban van nálad, de milyen más sportokat közvetítesz?
Hát ugye nekem a legtöbb sikerélményt azok a vízilabda közvetítések adták és jelentették, de közvetítettem a bocsától kezdve a kézilabdán át, a kosárlabdáig nagyon sok mindent. Még amit ugye nagyon szerettem közvetíteni, most is szeretem, csak ritkán közvetítek, az az asztali tenisz, mert én ugye pingpongoztam, tehát úgy értem, hogy az a játék, az egy picit többet értek, belülről jobban meg tudom ítélni, mint más sportágakat, de nem nagyon volt olyan sportág az életemben, amit közvetítenem kellett, és a nagyon nem kedveltem. Volt olyan, amelyik egy kicsit semleges volt számomra, például közvetítettem olimpián is, mondjuk országúti kerékpárverseny. Engem az, ami a sebességgel van összefüggésben, legyen az motor, autó, kerékpár, az annyira nem hoz lábba, mint mondjuk, ha pattog egy labda.
Említettél pár híres nevet, akikkel együtt voltál a komlósi iskolában, köztük Faragó Ricsit is, és vele egy ikonikus párt alkottatok, akivel éveken keresztül a FIFA-nak a magyar sportkommentátorai voltatok. Rögtön a komlósiban már ilyen jól voltatok, vagy ez így, ahogy kaptátok a munkákat, így alakult?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az alatt a 2x4 fél év alatt 5 mondatnál többet mi nem beszéltünk a Ricsivel. Tehát ő ült a helyén, figyelt, jegyzetelt, én ültem a helyemen, figyeltem, jegyzeteltem. Aztán, amikor bekerültünk együtt a tévébe, akkor kiderült, hogy az érdeklődésünk, a szakmai alázatunk, a felkészültségünk, az nagyon hasonló. Tehát mi hajlandóak voltunk minden vasárnap 3-12-re bemenni a tévébe, vagy 12 órától európai foci összefoglalók érkeztek, különböző hírügynökségek adták ezt a magyar televíziónak, hogy ott fölhívjunk embereket, hogy kikrúgták a gólokat, és szép lassan ez egy nagyon mély barátsággá alakult. Amikor együtt dolgoztunk, ugye mi nagyjából 91 és 2000 között dolgoztunk egy helyen, akkor nagyon-nagyon sok időt töltöttünk egymással. Azóta nyilván ez ritkább, mert neki is van egy munkahelye, nekem is van munkahelyem, néha az ugyanaz, de nagyon-nagyon kevés úgymond projektben vagyunk mi együtt, de civilként természetesen tartjuk a kapcsolatot.
És ha már FIFA, akkor melyik a kedvenc sorod?
Mi nagyon-nagyon sok mindent fölvettünk akkor, például nagyszerű beharangozóink vannak norvég kupameccsekhez. De senki nem játszott norvég kupameccset soha a FIFA-val Magyarországon, ugye azt nem tudják a nézők, de például azt nagyon sokan kérdezik, hogy a kígyó térről elengedett lövés az mit jelent, vagy mondjuk az aranylabdás Shevchenko egy bőrlabdával, tehát ilyen kifejezések azért voltak.
És ebben nem csak sportokat közvetített, nem csak sportműsorokat, hanem egyszer a Miss Hungary-nek is voltál a kommentátor, a műsorvezetője. Hogy bírtad a különbözőségeket így leküzdeni?
Hát ez nem is egy alkalom volt, több alkalom volt, amikor döntőt vezetem volt, amikor elődöntőt. Érkezett egy felkérés, engem az mindig egy kicsit vonzott, hogy a televízióban, ha ott elmondasz valamit, nem hallod az azonnali reakciót. Mert vagy egy vascsőnek beszélsz, egy kamerának, vagy egy mikrofonban, amit hall, lehet, hogy több millió ember, de nincs azonnali válasz. A közönség előtt történő dolgok, azok ebből a szempontból fontosak. Tehát én vezettem cementgyár avatót is, rengeteg díjátadó ünnepséget, és szépségversenyt is, és ez mindig egy kihívás kipróbálni, hogy azt meg tudod-e csinálni, szóval tudod-e tartani az embereket, mennyire vagy fegyelmezett, és bizony ott is azért néha improvizálni kellett.
Kipróbáltad más médiumban is magad, például a rádiónál, ugye már 2006 óta dolgozom a Magyar Rádiónál, ott milyen feladatokat látsz el?
Hát a rádióban dolgoztam, és két olimpián, a Peking és a londoni olimpián a rádiós csapatot erősítettem. Én nagyon szerettem rádiózni, eredetileg a Körkapcsolás című műsorban hívtak, aztán egyre több mindent vállalta. Most már ugye van nemzeti sportrádió, tehát ott megvannak az emberek az adott sportágokra. Én imádtam a rádiózást, az egy másfajta dolog, hiszen jóval többet kell beszélni, és ellentétben a tévével látják az emberek, mi történik, és ahhoz kell érdekességet tenni. Itt láttatni kell, ami történik, és az egy másik kihívás. Nem mondom, hogy könnyebb, de más.
És van még valami olyasmi, amiben szívesen kipróbálnád magad így a tévében, rádióban, bármilyen médiumban?
Hát amit nagyon szeretnék, egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni, vagy ha nem közvetíteni, de legalább ott látni a magyar válogatottat. Ez még nekem nem adatott meg.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hajdú B. István sportkommentátort, sportújságírót hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. Elmentek a régi barátok, és nem jönnek, soha vissza. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek a régi barátok, és nem jönnek, soha vissza a már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Évek óta borsót, spenótot, paradicsomot, hagymát szüretelnek Szegeden a panelházak ölelésében. A makkosházi közösségi kert annyira népszerű, hogy túljelentkezés van a magas ágyásokra. Kezdetben idősebbek szerettek volna itt kertészkedni, aztán a fiatalok és a családosok is megjelentek. Mit adhat egy ilyen kert az embereknek? És mit a városnak? Kinyó Pállal, a Szegedi Közösségi Kert koordinátorával, Fülöp Janka, az egyik tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
Köszönöm szépen, hogy te megtisztelik a makkosházi közösségi kertet. 2014-ben Botka László polgármester úr adta át ezt a területi részt. Akkor még reggel 6-tól 21 óráig be lehetett jönni, meg a kondigépek is itt voltak abban az időben. Úgyhogy 12-14 volt parcella, de akkor még nem magas ágyás. A fenntartó, hogy úgymond a Szeged Környezetgazdálkodás Non-Profit Kft. És Kft.-n keresztül a közösség által lettem koordinátor. És akkor így szépen művelték a parcellákat, majd, hogy úgymond 2021-22-ben az uniós forrásból kivitelező 40 magas ágyást hozott létre 2284 négyzetméteren, földhivatali bejegyzés, kivett udvar, önkormányzati tulajdon. 7 és 9 négyzetméter egy magas ágyás. A magas ágyásnak használója van, a családtagjaival együtt, és ő, mint használó, tehát nem tulajdonos, ő műveli a családjával együtt. rendkívül sok jelentkező van, tehát szinte naponta. Most mindegyik magaságyásnak van használója. A adott minisztérium pályázatot ír ki minden évben a legszebb konyhakertek, van egy koordinátor az Agrárminisztérium mellett, és akkor van a zárt kertek, majd vannak a udvarok egyéb. Szóval a lényeg, a zárt kertek kategóriájában országosan 4-szer voltunk elsők.
Mindenki maga eldönteti, hogy mit tegyen.
Így van, pontosan. Itt most például Borsó van. Amit a parcella használó, hogy úgymond a növényorvos praktikái szerint a saláta, egyéb cukkini, és akkor mindenki a fantáziája szerint csinálja.
Olyan szokott lenni, hogy segítik egymást a kertészek?
Igen, tehát én például mindenféle presszió nélkül most is kaptam valamelyik nap olyan salátát, amit nem is tudtam, hogy ilyen saláta is van, de ugyanígy spenótot is, meg egymásnak is szoktak tehát segíteni. Van a paradicsompalántát. Az első időszakban szépkorúak voltak nagyobb létszámban, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban ez 2 évet jelent, 2-2,5 évben, körülbelül fele-fele arányban vannak fiatalok. Vannak közösségi rendezvényeink, egymással ismerkedünk, a hölgyek süteményt készítenek, a fenntartó, pontosabban az önkormányzat az biztosítja a étkezést. A önkormányzat biztosítja a locsoláshoz a vizet. 4 vízkivételi lehetőség van. Azt, hogy mikor, hogyan locsoljunk meg, mit, hogyan, különösen most a klímával kapcsolatosan, hogy hogyan reagáljunk a klíma kihívásaira, azt a Sipos József növényorvos, egyetemi docens, illetve Gila Csaba növényorvosú praktikái szerint csinálják a magaságyás használók. Azt kell mondani, hogy ugye szakember irányítja a munkát, ha szabad, hogy mégis gazdaságos legyen, mert volt olyan, amikor hát ez nem, mert nem, hogy 60 kiló paradicsom, egy ilyen 90, és annyi volt, 60 kiló paradicsom is megtermett.
Melyik a kedvenc terménye meg?
Az összes. Olyan nincs, hogy nem kedvenc. Itt van, hogy kell rá idő, és kell szeretni a növényeket, és kell gondozni.
Van rovar, hotel, van 2 komposztáló. A rovar hotelnél a beporzáshoz alkalmas növények vannak itt, a növényorvos szerint, és vannak a méhecskék, tehát ugyanott mellette a komposztáló. Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
Mióta tetszik itt kertészkedni?
5-6 éve. Én csodálom a növényeket. Szóval számomra egy csoda, hogy gyakorlatilag egy idény alatt leéli a növény az emberi életet. Meg hát az is jó, hogy találkozunk itt emberekkel. Kicsit beszélgetünk, meg a tapasztalatot kicseréljük. Hát én már lealadtam a spenótomat, volt zöldhagymám, a zellerem.
Az Unió illetékes bizottsága, amely a klíma, tehát a felmelegedésre hogyan reagálnak közösségek, városok. Virágos városok közül Szegedet választották 2022-be. Azon belül, mint mikroközösséget, a mi makosházi közösségi kertünket, így megtiszteltek bennünket Olaszországból, Ausztriából, Franciaországból, Németországból, Horvátországból és Erdélyből.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kinyó Pált, a Szegedi Makosházi Közösségi Kert koordinátorát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom,
száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a víziközműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenni. lenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
Az időjárásról.
Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után, egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavalyival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fény követi az árnyat, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, bennyújt ezzel. Már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab. Tört percünk megragad, az ülelés még halk ajándék, asztalok között a nap beköltözött. Fény követi az árnyát, mint vizet a habok. Hogy megtaláltalak. Fény követi az árnyat, mint vizet a hadunk. Én ugyanitt várok rád, az időmből adunk. Rám mosolyog a hangod, benyújt özet. Már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Firenzei család, műkincsrablás, igazság, a Getty eset színházi darabban ezek az elemek teszik izgalmassá a komikus krimit. A produkció két alkotójával beszélgetünk a következő percekben. Vendégeink a darab rendező, író szereplője Árvai Natália és Csízik Boglárka az egyik szereplő. Mindketten a Szegedi Bölcsészkar kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói, akik szerint az egyetemen szerzett gyakorlat a színpadon is segít nekik. Az alkotókkal az élményekről, a kihívásokról és a Szegedi Pince Színházban tartott előadásig vezető útról beszélgetünk. A riporter az egyik tanítványom, Hajas Nikolett, szegedi kommunikáció mesterszakos egyetemista.
Ha csak egy szóval kellene jellemeznetek a Getty esetet, akkor mi lenne az?
Én a komédiát mondanám. Nagyon sok vicces szituáció van benne, és főképp ezt a visszajelzést is szoktuk kapni, hogy nagyon jól szórakoznak rajta az emberek.
Én a csavart mondanám, mivel hogy nagyon sok csavar van benne, de igazából meg kell nézni a darabot, és onnan meg lehet tudni, hogy miről beszélek.
Nati, te vagy a Getty eset írója és rendezője, ráadásul szereplőként is láthatnak a nézők. Mennyire jelent neked ez kihívás? Kihívást, hogy egyszerre rendezőként és színészként is jelen vagy a darabban.
Óriási kihívás volt, nagyon masszív feladatnak bizonyult, viszont egy borzasztóan támogató közeg állt mögöttem, kettő rendezőasszisztensem is volt a társulat tanácsára, és amikor én mondjuk a színpadon voltam, és éppen a saját jelenetemet próbáltam és néztük, akkor a rendezőasszisztenseim nézték kívülről, hogy akkor ez hogy is néz ki, jól nézek ki, vagy merre álljak, vagy ilyesmi, szóval rendkívülnek kihívás volt, de főképp a rendezése a darabnak. Az bizonyult igazán nagy falatnak, így teljesen amatőrként.
Ha valaki még nem hallott a darabról, akkor hogyan mesélnéd el neki csak egy-két mondatban?
Egy ilyen pár mondatban úgy mondanám el, hogy egy filozófiai tételre épül, amit szeretnénk a darab által bebizonyítani, hogy milyen is, és így szessen átadni a közönségnek, és mindezt egy olasz család drámáján keresztül tesszük meg, különböző csavarok segítségével, ahogy Bogi is mondta, és három testvér főképp a főszereplője a darabnak, valamint a velük szemben álló rendőrök, akik próbálják leleplezni őket.
Bogi, mit kell tudni a te karakteredről? Kit játszasz te a darabban?
Az én karakterem Ariana Revello, a rendőrtanonc, tehát én rendőrként szerepelek ebbe a darabban. Most az én saját interpretációmat is beleviszem mindenféleképpen, de hogy ő frissen jött az akadémiáról, és tehát ilyen pincsi kutyaként szerepel Vittorio, a rendőrfőkapitány mögött. Nagyon nagy megfelelési kényszere van, tehát az apja felel is, meg Vittorio felel is. Neki az a lényeg, hogy mindenkinek megfeleljen, az apja nem értékeli azt, hogy ő rendőr. Vittorio meg valami ilyen szinten lehet, hogy egy kicsit kihasználja szerintem, főleg, hogy Arianának vannak nagyon jó ötletei, és Vittorio simán megismétli ezeket úgy, minthogyha ez az ő fejéből pattant volna ki. És ez a darab során folyamatosan fokozódik, amíg nem ér el a színdarabnak a 11. órájáig, de ennél többet nem biztos, hogy szerették mondani, mert akkor lelövöm a poént.
Mennyire tudtál a karaktereddel azonosulni az elején?
Én rettenetesen tudtam vele azonosulni. Néha én is érzem azt, hogy mindenkinek meg akarok felelni, és ugyanígy van, hogy én is ilyen 2000 fokon égek, mint Ariana, hogy menjünk, csináljuk, pörögni kell. Tehát rettenetesen élveztem őt játszani, és néha úgy éreztem, hogy nem is kell színészkedjek, tehát kicsit saját magamat is belevittem.
Nati, a te karaktered Bogi karakteréhez képest egy kicsit más, ugye te játszod az ügyészt, mit kell tudni erről a szerepről?
Ő inkább ilyen kiegészítő karakter, nem sokat van színen egyébként, de ennek ellenére igen. Csak fontos, mivel csak a második felvonásban tűnik fel, ezért túl nagy poénokat nem akarok lelőni én se, viszont annyit kell tudni az ügyész karakteréről, hogy ilyen barátság, de némi ellenszenv is fűzi ugye az ügyvédhez, közöttük munkakapcsolat van, de azért a való életben ők barátok, és igyekeztem úgy megvalósítani azt a karaktert is, ahogy az összes többit, hogy legyen egy kis valóság, ahogy minthogyha tényleg egy élő emberről lenne mintázva, tehát hogy az összes karakternek legyen saját története.
Bogihoz képest neked is könnyen ment az azonosulás a karaktereddel?
Igazából megvoltak a saját kihívásai annak a szerepnek. Nem feltétlenül voltam még ilyen szerepben a színpadon, de úgy voltam vele, hogy a saját magam elé is egy kis kihívást állítok. Voltak olyan pillanatok, ahol nagyon tudtam azonosulni, főleg amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlani látszik így körülöttünk, és akkor azt se tudjuk hirtelen, hogy merre kapkodjuk a fejünket. Úgyhogy azokkal tudtam azonosulni, egyébként pedig egy jó kis kihívás volt így színészileg.
Milyen kihívásokkal találkoztál még, akár rendezőként például, vagy ahogy írtad a darabot?
A legnagyobb kihívás az az volt, hogy eléggé nagy színészgárdával dolgoztunk, tehát hogy nagyjából 15-en voltunk az egész csapatban, akik színen vannak és játszanak, és össze kellett egyeztetni azt, hogy mikor melyik jelenetet próbáljuk, mikor ki jöjjön be próbálni. Ugye összeegyeztetni 15 ember beosztását nem volt valami egyszerű. Ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak, meg ugye arról nem is beszélve, amikor valaki hirtelen beteg lesz, nem tudom, közben jön valami, de mégis tudjunk produktívan dolgozni továbbra is, mivel premier dátum az meg volt szabva, hogy addigra jó lenne, hogyha elkészülne a darab, szóval ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak. A másik pedig az volt, hogy nekem volt egy alapgondolat a fejemben, hogy én hogyan szeretném ezt az egészet látni, illetve a karaktereket, és elmondani, tehát hogy a gondolataimat átadni a színészeknek, és hogy tényleg ők meg tudják valósítani azt, ahogy én ezt az egészet elképzeltem. Ez nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, hogy tényleg úgy tudják megjeleníteni ezt az egészet, még hogyha nagy szabadságot is kaptak, mert hozzá kell tenni, hogy igen, meg tudták valósítani önmagukat, de azért egy kicsit úgy terelgetni is kellett őket.
Volt-e olyan jelenet, amit a próbák alatt teljesen újra kellett gondolnod?
Rendszeresen volt olyan, mondjuk nagyon statikusnak tűnt egy jelenet, és akkor újra gondoltuk, hogy akkor egy kicsit több mozgás legyen benne, több interakció, vagy voltak olyan jelenetek, ahol egy kicsit úgy a térrel játszottunk, hogy jobban ki legyen használva, és ezek az ötletek egy kicsit később jöttek, miután kísérletezgettünk így a térrel, meg az emberekkel, hogy akkor kinek hogy megy az egész, illetve úgy igazán ez a kísérletezős fázis akkor indult be, miután az emberek ugye elkezdték magukévá tenni a szöveg. Úgyhogy azért is kellett eltenni egy kis időnek, hogy ezzel így bánni tudjunk.
Bogi, volt-e a felkészülés, vagy az előadás során olyan nehézség, vagy kihívás, amivel szemben találtad magad?
Elsősorban csak az ilyen alapdolgok, hogy munka meg suli, de hogyha valami mélyebbet szerették mondani, akkor amit Nati említett, a jelenet, amit újra kell gondolni, az egyik az enyém volt, ami a legeslegelső jelenet a darabban. Én és a rendőrfőkapitány, tehát Milán, aki játszott a Vittorio, csak mi ketten vagyunk fönt a színpadon, és az egész, tehát körülbelül hát legjobb esetben, hogyha pörgetjük, akkor 10 perc körül van, amikor laspogtunk, akkor már 20. És akkor tényleg nagyon statikus volt, mert puszta információ darab, ismertetjük a bűnöző családot, meg minden szereplőt, meg felvázoljuk magát a darabot, és ez statikusnak tűnt eredetileg, mert Milán és én végig ültünk az asztalnál, és így nézegettük, és akkor valamikor márciusban az egészet újra raktuk, ott már rohangászok körbe-körbe, meg visítozok, meg nem tudom, kiveszem Milán kezéből a kávés csészét, meg rakosgatom, amikor a tervet kitalálom, tudod, rakosgattam a dolgokat az asztalon, hogy na, és akkor itt van a galéria, és itt körbevesszük, és talán az volt, amikor tehát, hogy újra gondoltuk az egész jelenetet. De utána szerintem nagyon jó lett, és nem bánom egyáltalán, sokkal érdekesebb így, mert mégiscsak folyamatosan csak információkat adunk át abba a jelenetbe, tehát hogy kellett, hogy valami pörögjön benne.
A társaiddal mennyire volt könnyű együtt dolgozni?
Szerintem nagyon könnyű volt. Igazából itt a legnagyobb nehézség nekem legalábbis, tehát Natinak kicsit más, nekem biztos az, hogy én időbe érkeztem mindig, is volt, aki nem mindig egyébként, én ettől nagyon ki tudok lenni.
Ki tudsz emelni egy olyan jelenetet vagy próbát, ami nagyon emlékezetes neked?
Hát, ha jelenetet kell mondanom, akkor biztos, hogy a vége, de próbálom úgy elmagyarázni, hogy ne lőjem le a poént, mert ugye nagyon sok csavar van, és minden korrelál mindennel ebben a darabban. Valaki megrúg egy kavicsot, és akkor elindul egy lavina. Tehát, hogy az utolsó jelenetben, amiben Nati is benne van, ugye, hogyha már van ügyész meg ügyvéd, akkor talán azzal nem lövöm le, hogy bírósági tárgyalás. Tehát ott akörül Ariana kiakad, de ennél többet nem merek mondani, tehát, hogy nagyon kiakad, és az nagyon jól szoktam érezni magam a színpadon, mert akkor ami bajom van, azt ki tudom adni magamból. Tehát ami a saját magánéletemben zavar, azt akkor ki szoktam kiabálni magamból.
A próbáról tudsz olyat mondani, ami nagyon emlékezetes pillanat?
Talán szerintem az olvasó próba. Tehát akkor találkoztunk mindannyian. Tehát Nati mondott már el akkor minden színésznek dolgokat, de aki nem társulatvezető, meg aki nem rendezőasszisztens, azt szerintem akkor találkozott először magával az anyaggal, tehát az szerintem emlékezetes volt.
Nati, mennyi idő volt felkészülni a darabra?
Az írás szakasz az már régóta elkezdődött, az már egy hosszabb folyamat volt. Hát nagyjából ilyen másfél-két év volt az írás része, és mivel egy filozófia óra keretein belül indult el bennem ez a folyamat, hogy ez tök érdekesen magyarázta el a tanár úr, azután valami így elindult bennem, és akkor jó, akkor legyenek olaszok, mert abból tudnak vicces szituációk is születni, és az írás része alatt ugye már megvolt az egésznek a váz, és idővel még a befejezés előtt felkerestem színésztársakat, illetve szakmabeli barátaimat, és kikértem a véleményüket, hogy akkor mit gondolnak, hogy mondjuk ez a befejezés ez mennyire lenne jó, vagy ez a jelenet mennyire jó, és ezek során történtek átírások, és nagyon sok tanácsot kaptam az emberektől, amik szintén hozzásegítettek ehhez, illetve úgy említettem, hogy szakmabeliekkel is beszéltem erről, például a bírósági jelenethez kifejezetten egy IT-kás tanács nővel beszélgettem, hogy azért mégse írjak hülyeséget, hogy hogy is néz ki egy bírósági tárgyalás, mert ahhoz nem sokat értek, hogy őszinte legyek. És aztán ugye felkerestem a társulatvezetőket, prezentáltam a darabot, és így magamban lelkileg is fölkészültem, hogy akkor ez egy masszív feladat lesz, illetve már próbáltam úgy időben elkezdeni, hogy a díszlet hogy fog kinézni, mi az, amink megvan, mi az, amit be kell szerezni, illetve akit föl tudtam, azt felkerestem, hogy így előzetesen megbeszéljük a karaktert, és aztán, amit Bogi is említette, a legelső olvasópróbán szerveztünk egy ilyen kis workshopot, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
Neked íróként, rendezőként vagy szereplőként volt a legnehezebb jelen lenni ebben a darabban?
Rendezőként. Színészként is megvolt a maga kihívása, mivel ugye ilyet még nem csináltam, szóval magam felé is voltak elvárások, viszont ez a rendezés ez teljesen újdonság volt, mivel eddig nem nagyon csináltam olyan dolgot, ami során ekkora csapattal kellett dolgozni, és ekkora csapatot kellett navigálni, mindenkinek jelen lenni, és hogyha kérdeznek, akkor érdemben válaszolni. Most itt arra gondolok például, hogy az adott jelenetben mit miért csinálunk ott, nekem is át kellett gondolni, hogy ezt most miért is csináljuk. Szóval ez volt a legnehezebb, és tényleg az, hogy az ember ott legyen fejben, és minden alkalommal, amikor hullafáradt is, de este próba van, és ott kell lenni. És ez nagyon sokat adott nekem, nagyon sokat tanultam ebből az egészből, és nagyon hasznos volt számomra.
A Szegedi Pince Színházban előadtátok a darabot. Bogi, neked mit adott ez az előadás?
Én egyébként játszottam régebben is ebben a társulatban darabot, viszont mindig úgy érzem, hogy valahogy béna vagyok ahhoz, hogy én beilleszkedjek helyekre, és most viszont így tartottam egy év szünetet, főleg azért is, mert tavaly diplomáltam, de hogy most úgy érzem, hogy talán találtam nagyon jó embereket, akiket megismerhettem, és ezért nagyon hálás vagyok, valamint Natidak is nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen szuper darabban, és az első darabjában, mert ugye nem az utolsó, szerepelhettem, és egy olyan karaktert alakíthattam meg, akinek tényleg nagyon sok rétege van.
Úgy sikerült az előadás, ahogy szeretted volna?
Bakikat mindenki csinál, tehát mindenki emberből van, de szerintem nagyon jól sikerült a premier is, meg a repríz is egyébként, tehát nagyon élvezték az emberek, tehát házas volt mindkettő, szerintem ez egy sikernek könyvelhető el.
Nati, mi volt a cél, mit vigyen magával haza a néző?
Mindenképpen a jó kedvet és a szórakozást. Szerintem ez egy fontosabb része a színdarabnak, hogy tényleg megnevettessük az embereket, mert tényleg így a mindennapokban is annyi fáradalom van, meg annyi probléma van, hogy szerintem jól esik az embernek két óra kis leülepedés, szórakozik egy jót, és vidáman megy haza, úgyhogy én ezt a részét mondanám, illetve úgy oda kell figyelni a részletekre, én azt mondanám, így a visszajelzésekből is, hogy vannak olyan kis aprócska részletek, amiket lehet, hogy már csak másodjára vesz észre az ember, szóval lehet, hogy ilyen újranézős darabról is van szó, hogy amit elsőre nem vett észre az ember, azt másodjára már jobban megfigyel, és akkor meglátja, mert azért nem akartunk feltétlenül annyira direktben az ember arcába tolni információkat vagy dolgokat, hanem így szépen kis rejtetten, aki észreveszi. Úgyhogy van ez a csavaros része a dolognak, és a komédia része is, és én a komédia részét mondanám, de azért lehet rajta gondolkodni, így rájönni, hogy akkor most úgymond ki is volt a gyilkos, meg ilyenek.
Kiknek ajánlod akkor főként ezt a darabot?
Akik szeretnék jól érezni magukat, nagyjából két óra hosszáig, és hát hozzá kell tenni, hogy tényleg olyan fantasztikus csapatot sikerült összehozni, akik nagyon össze vannak szokva egymással. Mi konkrétan így barátok is vagyunk együtt, úgyhogy nem volt nehéz annyira összecsiszolódni, és inkább azt mondanám, hogy aki szeretne úgy egy kicsit pihenni, de azért gondolkodna is egy jót, szóval úgy vannak meglepő fordulatok benne, én azt mondanám.
Az, hogy mindkettőtöknek van kötődése a Szegedi Bölcsészkar kommunikáció szakához, mit adott ehhez a közös munkához?
Biztos volt közel ahhoz, hogy Nati felkérjen engem ehhez a darabhoz, tehát ismertük egymást előtte is.
Azért a kommos múlt az úgy van, hogy legalább szerintem ilyen négyen vagyunk a társulatban, akik kommunikációsok, szóval
igen.
Nem csak a társulaton belül vagyunk így összekötve, hanem tudjuk egymást segíteni akár így a szakon belül, meg infókat csepegtetni, hogy akkor mi hogy van. Szóval én ezt mondanám.
Akkor mondhatjuk, hogy kialakult köztetek egy még szorosabb kapcsolat ezáltal tulajdonképpen.
Igen, egyértelműen.
A kommunikáció szak maga miben segített, hogy egy színházi produkció alkotói vagytok?
Itt is elektronikus sajtó specializációm voltam, alapképzésen most is kortárs médián vagyok mesteren. Mindenféleképpen egyre jobban győzöm le a lámpalázmat, maximum egy egészséges van bennem, ahogy itt is szoktunk szerepelni tévében vagy rádiós műsorban, tehát ez mindenféleképpen legyőzte bennem, hogy izguljak. A rossz fajta izgulásra gondolok ilyenkor.
Én is ezt mondanám, igen, hogy én is szerepeltem már kamera előtt, meg azért sok helyen kipróbáltam magam itt a kommunikáció szakon, és ez is hozzáadott ahhoz, hogy mondjuk a színpadon 50 ember előtt sokkal kevésbé érzem azt, hogy izgulok, mert már voltam hasonló szituációkban, és ezt magammal tudtam vinni.
Most visszacsatolva a legelső kérdésemre, most azt kérdezném, hogy mit adott nektek a Getyi eset, és egy szóval ezt hogyan tudnátok körülírni?
Barátok.
Én is ezt mondanám. Abszolút egy olyan csapatod adott nekem ez az egész, ami azt mutatta meg, hogy tényleg azért ki kell, hogy alakuljon egyfajta bizalomnak az emberekben. Ezt most nagyon csavarosan fogalmaztam meg, de szóval, hogy én a bizalmat mondanám, és hogy tényleg ott rá vagyunk utalva arra, hogy számítsunk egymásra, akár hogyha valaki, nem tudom, belebakizik valamibe, és akkor a másiknak ki kell húzni, vagy tényleg, hogy akkor odaadja a kelléket, meg minden ilyen dolog. És én ezt mondanám, hogy nekem azt is mutatta meg főképp ez a darab, hogy hogyan lehet egyfajta ilyen csapatbizalmat kiépíteni az emberekben.
Kedves hallgatóink, az imént Árvai Natáliát, a Getyi eset rendezőjét és Csizik Boglárkát, a darab egyik szereplőjét hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban.